Kegyelem nétek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ma esti alkalmunk elején a 303. dicséretünk első, második és a befejező hetedik versét fogjuk énekelni. A 303. dicséretünk első verse így kezdődik: Jöjj népek megváltója, szűznek ékes virága. Csendesedjünk el, imádkozunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked az adventi készülődésben, hogy van idő és hely, amely mellett megállhatunk. Van ige, amelyet hallgathatunk. Van hely, ahol összegyülekezhetünk. És miközben kívülről dörömböl a világ, és hozza a maga kívánságait, ígéri a maga álmait, közben itt vagyunk a te házadban, hogy halljuk a te ígédet. Urunk, bocsásd meg ennek a világnak, és benne mindannyiunknak, hogy megvannak a kísértések, és túl erősek. Elhúzzák az embereket, álmokat kínálva, miközben nem maradnak meg a valóság mellett. Kérünk, atyánk, áld meg a jelenlevőket a te igéd üzenetével, add, hogy megérthessük, amit te kívánsz üzenni, és legyen bennünk elég erő, hogy akarjuk ezt cselekedni is. Kérünk, Urunk, tisztítsd meg a gondolatainkat és a szívünket, hogy az ige képes legyen azt betölteni. Kérünk, Urunk, áldj meg jelenléteddel. Amen. Kedves testvérek, 2010. december 3-án az Isten igéjét Jeremiás könyvéből, a 10. részből az első 5 verset olvasom. Így szól Isten írott igéje. Halljátok meg a szót, amit az Úr szól nektek, Izrael háza. Ezt mondja az Úr: a pogányok útját el ne tanuljátok, és az igi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól. Mert a népek bálványai csupa hiába valóság, hiszen az erdő fájából vágják azt, ácsmester kezei készítik bárddal. Ezüsttel és arannyal megékesítik azt, szegekkel és pörölyökkel megerősítik, hogy le ne essék. Olyanok, mint az egyenes pálmafa, és nem beszélnek. Viszik, hordják őket, mert mozdulni nem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tehetnek rosszat, de jót tenni se képesek. Eddig Isten írott igéje a Jeremiás könyvéből. Kedves testvérek, a böjtöt az elmúlt vasárnap az a gondolattal kezdtem az adventet, ugye a böjtel, hogy tulajdonképpen az várakozás, az advent az egyrészt böjt is, és hogy ezt lehetne aktívan is tenni, nem pedig passzívan. A böjt maga az adventnek egy értelmezése, az készülődést jelent. Ma a készülődés az, amivel kívánok foglalkozni az ige kapcsán, ez a várakozást is jelenti. A 27. Zsoltár azt mondja, hogy jó dolog várni az Úrra. Boldog a készülődés, mert az ember az Istennel találkozni kíván. Exupéry ezt írja a Kis hercegben, hogy az ember, amikor valakit vár, akkor a szívét ünneplőbe öltözteti. És meghatározza, hogy mikorra várja. Sem előbb, sem később. A szívnek az ünneplőbe öltöztetése. Ezt szeretnénk elérni, hogy karácsonyra a szívünk ünneplőbe öltözzön, és találkozzunk az Istennel. A várakozás az érlelődést is jelent. És jó dolog várni. Jó dolog megvárni a dolgoknak a rendelt idejét, ahogyan a Szentírás mondja, mindennek rendelt ideje van. Mindennek az ég alatt. És a várakozás az érlelődést jelent, hogy elkészülünk valamire. A várakozás az türelmetlenül megy. Szóval ez a türelmetlenség van mindenkiben, és a várakozást a legtöbb esetben a türelmetlenség tönkreteszi. Türelmetlenek az emberek megvárni a rendelt időt. Türelmetlenek a gyerekek, hogy megvárják, hogy fiatalok legyenek. Türelmetlenek a fiatalok, hogy megvárják, hogy felnőttek legyenek. Türelmüket veszítik a felnőttek, mert azt látják, hogy az intervallumok, a távolságok hosszúak. Sokára tudják elérni. És elé mennek. Egyszerre kell ház, autó, nyaralás, minden. Bizonytalanság van a várakozásban. A bizonytalanság azt jelenti, hogy menet közben, amikor várakozik az ember, akkor jönnek a gondolatok, és azt mondják, hogy tényleg ott lesz? Tényleg sikerülni fog? Érdemes rá várni? Nem késtem le? És a gonosznak az az egyik csapdája, hogy elbizonytalanít a várakozás közben. Idegesek leszünk várakozás közben. Ige hallgatás közben lesznek idegesek az emberek. Én magam is. Akkor azt láttam, hogy nem tudja abba hagyni. És én nagyon sokat ültem Isten tiszteleten, már most lassan utolérem magam, hogy amennyit ültem, most már annyit talán prédikáltam is, a gimnázium évek során, ugye minden nap Isten tisztelt volt a teológián is, reggel is, délben is, tehát azért elég sok alkalmat ültünk végig az alatt a 10 év alatt, és volt olyan, aki nem akarom mondani, mert be tudjuk azonosítani, pontosan 1 órát prédikált mindig. Teljesen mindegy volt, hogy volt mondani valója, nem volt, ki tudta tölteni, nem, az centire pontosan 60 perc volt. És közben persze idegesek voltunk, mert ugye diákok voltunk, és untuk, és mentünk volna a dolgunkra. Tehetetlenség. A várakozás egy tehetetlenséget is jelent a legtöbb gyülekezetben. Mert a várakozást azt tevékenyen kellene tennünk. Az egyik kollégám megígézte, hogy neki 90 munkatársa van. És akkor nagyon sokan úgy elcsodálkoztak, hogy fú, de jó neked. Én meg elkezdtem gondolkozni magamban a 90 munkatárson, hogy 5000 református tartozik oda. 90 munkatársa van. A Szentírás azt tanítja nekünk, hogy a gyülekezet a szolgálók közössége. Neki 90 embere van, aki szolgál. 5000-ből. 1,8% körülbelül, aki dolgozik. És el voltak csodálkozó, hogy milyen jó neki, hogy van 90 munkatársa. Én meg azt mondtam, 1,8% dolgozik? Hát, hogyha nekem milyen munkatársaim lennének, és egy vállalkozásba dolgoznék, akkor kirugdosnék mindenkit onnan. Hogyha 1,8% dolgozik, körülbelül 10%, aki eljár az alkalmakra. És ez egy nagyon szép szám. De szerintem nem szoktak 500-an lenni a templomban. Szóval hihetetlen rossz arányokkal dolgozunk, szolgálók közössége. Ez a tehetetlenséget jelenti. Hogy azt gondoljuk, hogy nincs dolgunk benne. Hogy ez működik magától, pedig nem működik, csak rosszul. De jól biztos, hogy nem. Félelem. Ez is a várakozáshoz tartozik. Elbizonytalanít a gonosz bennünket, és félelem lesz úrrá rajtunk. Jönnek a csapongó érzések, úgyis mindegy, úgyse lesznek többen. Ugye kezdő lelkészek úgy gondolják, hogy na, mi megváltoztatjuk a dolgokat, majd lánglelkű prédikátorok leszünk, megtöltjük a templomot, és eltelik 10 év, eltelik 20 év, és akkor azt mondja az ember, nem mindegy, nem változik a dolog. Nincsenek nagy sikerélmények. És az egyik a megadás, hogy úgyis mindegy. A másik pedig, hogy majd én megmutatom. Ez a kivagyiság. Egyik sem jó. Jeremiás ezeket a szavakat, amelyeket felolvastam a babiloni fogság előtt, mondja a népnek, hogy nagyon vigyázzatok. Nagyon vigyázzatok, mert baj van. És a bálványimádás, ami körbevesz mindent, az itt van. Hát Jeremiásik idején már a templom tetején a napszekér volt fent. Tehát azt mondta, vigyázzunk, nagyon nagy baj van. A bálványimádás a csúcsponton volt, és azt mondta, a bűn miatt büntetést fogunk szenvedni. Ez biztos. Tehát Isten a bűnt nem fogja büntetés nélkül hagyni. És a népnek ez a saját bűne volt. 70 év a büntetés. Mi túl vagyunk 50-en. Túl vagyunk egy 50 éves büntetésen. Mennyit tanultunk belőle? Mi is hazatértünk, fölépítettük a templomainkat, renováltuk őket, visszakértük az iskoláinkat, megtettük a külső intézkedéseket, de a gyülekezetek nem erősödtek meg. Hát nem duplázódtunk meg, nem triplázódtunk meg, nem erősödtünk meg. Nem tehetjük keresztbe a kezünket, és nem mondhatjuk azt, hogy minden rendben van. Isten a fogságba elvitte az ő népét, de az ő könyörülő szeretete volt, hogy elvitte a népet. Mert azt mondta, hogy ha én elviszem oda őket, akkor őket megtanulják, hogy mit jelent bennem hinni és bennem bízni. És akik majd onnan hazajönnek, azok megerősödnek. Nem mindenki jön haza. Szóval a kortörténet, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy 12 törzsből 2 jön haza. 2. De az a 2, az nem asszimilálódik, az nem olvad be, az megmarad. Második vers. Ezt mondja az Úr, a pogányok útját el ne tanuljátok. Az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól. A pogányok útját, szokásait el ne tanuljátok. Ez a legnagyobb veszedelem. Mert a babiloni fogság idején nem a vereség volt a legnagyobb baj. Azt mondták, Jeruzsálemet elfoglalni, a templomot lerombolni, hát Isten lakóhelye. Hát ez nem történhet meg. Pedig vereséget szenvednek, pedig kitelepítik őket, pedig a templomot szétlopják, és nem ezek a legnagyobb problémák. Nem az a legnagyobb probléma, hogy a templomot lerombolják. Nem az a legnagyobb probléma, hogy egy pogány tengerbe kell elmenniük. A legnagyobb veszedelem számukra a szokás. Hogy majd átveszik a szokásokat. És ez egy nagy veszedelem. És a mi világunkban is ez az igazi veszedelem. Nem az elmúlt 50 év volt, nem az volt a igazán nagy veszedelem, hogy elveszik az iskoláinkat, a javainkat, meg egy csomó mindent, hanem hogy mi asszimilálódunk-e, hogy mi beolvadunk-e, hogy mi felvesszük-e a szokásaikat, asszisztálunk-e a szokásaikhoz. Nagy érvágások történtek a húsvétunkból, lett a nyuszinak az ünnepe. És nem véletlen mondom, az általános iskolában meg kell kérdezni az alsó, de még a felső tagozatos gyerekeket is. És lehet, hogy még itt is ebbe az iskolába is. Hogy hány százaléka fogja húsvétre azt mondani, hogy Krisztus feltámadása? És hány százalék fog mást mondani? Karácsonyból lett a szeretet ünnepe, meg a fenyő ünnepe. Nem a szeretet ünnepe. Nem a fenyő ünnep. A reformáció ünnepéből minden szentek halott kultusz. Nézzék meg október 31-e, hogy mit fognak választani az emberek. A templomot és a reformáció ünnepét, vagy a temetőjárást. Nézzük meg. És az igazi probléma a szokásoknak az átvétele lesz. Türelmetlenek vagyunk. Zúgolódva várakozunk. Én nagyon nem szeretek várakozni. Az orvoshoz a hátsó ajtón megyek, fölhívom a Lacit, vagyok a kapuba, engedj be, légy szíves. Szóval én nem nagyon tudok várni, ha sorba állnak előttem ötön, akkor inkább elmegyek és visszajövök később. De türelmetlen vagyok sokszor a várakozáshoz, és a legtöbb ember ilyen. De a türelmetlenség az nem lehet, hogy átszivárogjon a hitéletünkre is. A türelmetlenség az azt jelenti, hogy az emberek nem tudják kivárni a dolgoknak a maga rendjét, hogy házhoz jussanak. Hogy egy kicsit össze kellene húzni magunkat, ott kellene a szülők mellett maradni, azért, hogy legyen egy kis időnk, hogy gyűjtsünk, hogy előrelépjünk. Nem. Hihetetlen mértékű kölcsönök, hitelek voltak, és mindenki fuldoklik benne. Nem tudtak várni az emberek rá. Az emberek a szerencsében hisznek. Látom, amikor nyugdíjas emberek, akik már azt mondom, hogy már most lassan benőhetne a fejük, a kaparós sorsjegyet kaparják a postán a nyugdíjukból. Mert én nem hiszem, hogy túl vannak fizetve. Izgulnak a gázszámlán, be lehet-e fizetni, de kaparja a sorsjegyet. És abban hisz, hogy majd nyerni fog. Félkarú rablók, a kaparóstól a félkarú rablóik. Hisznek az emberek ebben, a lottóban, a nyerésben, az akciókban, a pontgyűjtésekben, hogy attól majd valahogy előre kerülnek és szerencsések lesznek. A türelmetlenség mellé ott van a kíváncsiság, ami a gonosznak megint egy új fegyvere, egy régi és új, ami megragadja az embereket. A kíváncsiság által, hogy milyen lesz a jövőm, milyen lesz a párkapcsolatom, milyen lesz az anyagi helyzetem, stb. Minden csatornán sikeresen működnek a jósló műsorok. Pax TV. Nem értem. Nem értem, hogy mehet non-stop rajta ilyesmi. Értem, csak nem akarom érteni. Minden csatornán nem mehetnének ezek a műsorok, hogyha nem lenne magas a nézettségük. De magas, azért lehet ott tartani őket, mert ez üzlet. Az emberek kíváncsiak, itt kapják meg a kíváncsiságukra a válaszokat. Persze hamis válaszok, de akkor is válaszok. Telefonos gyógyítás, képernyőn keresztül. Az emberek a válaszokat innen várják a párkapcsolatukra, non-stop a tévé csatornákon. Ez a pogányok szokása volt. Eltanultuk? Igen. Hogyha egy közvélemény kutatást csinálnánk, hogy vajon hány egyháztagunk telefonált már? Szerintem meglepődnénk. Én azokról beszélek, akik templomba járnak. Hogy azok közül vajon hány telefonált már be valamiért? Meglepődnénk rajta. Van egy agresszív, pogány környezet a babiloni fogság előtti időkben, majd a fogságban is. Van körülöttünk is egy agresszív, pogány környezet, és nincsenek válaszaink. A zsidó népnek volt a fogság idején válasza, ez az összetartás volt, a hitgyakorlás volt, nekünk nincs válaszunk ma még. Nincs igazi válasz. Nincs olyan válasz, amit követnének az emberek és csinálnának. Az advent az a vásárlási lázban ég, nem a templomjárás lázában. Nem látszik ma már vasárnapról vasárnapra, hogy többen lennénk. Lehet, hogy Cegléden meg tudnak cáfolni és szaporodnak, advent első, második, harmadik és negyedik vasárnapra megtelik a templom, lehet, hogy itt így van, de akiket én ismerek, kollégákat, ott ez nincs így. Nem, ma már nem szaporodnak az emberek. Nem látszik az, hogy készülődnének karácsonyra. Ők a vásárlási lázban égnek az emberek, és a hívek az akciók után mennek. Csak vasárnap, 10-től 4-ig van az akció. A bronz, ezüst és arany vasárnapon. Csak akkor van akció. Most a rádióban hallgattam, hogy jöttem. Máskor nincs, csak akkor. Vannak-e válaszaink? Tudunk-e választ adni erre? Tudunk-e alternatívát adni az embereknek, hogy értsék? Van egy helyi római katolikus közösség, beszélgettem az elöljáróval, ők azt mondták, hát az emberek így is úgy is vásárolni mennek, akkor jöjjenek velünk. Tavaly Bécsben voltak egy busszal, idén Pozsonyban mennek már kettővel. Nem tudom, hogy ez a jó válasz, de nem tudom. Ezt mondtam neki, nem tudom. Én tudom, hogy nem ez a jó válasz. Nem az a jó válasz, hogy asszimilálódunk, és amit a pogányok csinálnak, ahhoz mi asszisztálunk, és akkor nem más vigye őket, hanem mi vigyük őket. Nem hiszem, hogy szaporodnak tőle a templomban. Nem hiszem, hogy többen lesznek. 85-en voltunk Pozsonyban az adventi vásáron. Nem hiszem, hogy ez a válasza az egyháznak. Nem hiszem, hogy ez a helyes válasza. Jeremiás Istenről rajongással beszél. Azt mondja, ő igaz Isten, élő Isten és örökké való király. Itt azt olvastam, hogy ne vegyétek át a pogányok szokásait, és ne féljetek a jeleiktől. Mert vannak jeleik. És az emberek azon csodálkoznak el, hogy bejött. Hát felhívtam azt a jóst, és amit mondott, az bejött. Igen, vannak jelek. Istennek van hatalma, a gonosznak is. Ezt nem szabad eltitkolni, van a gonosznak is hatalma. Csak az a kérdés, hogy mire? Hogy mire van hatalma? El tud kápráztatni. Tud olyat mutatni, amire azt mondja az ember, hú, hát ezt honnan tudhatta volna? És vannak jelek. És azt mondja, ne ijedjetek meg tőlük, és ne higgyetek bennük. Ez a gonosznak eszköze. De ezt mondja erre itt, és nagyon-nagyon érzékletes Jeremiásnak a gondolata. Azt mondja, mert a népek bálványai csupa hiába valóság, hiszen az erdő fájából vágják azt, ácsmester kezei készítik bárdal, ezüsttel és arannyal megékesítik azt, szegekkel és pörölyel megerősítik, hogy le ne essék. Tehát azért szögelik össze, hogy szét ne essen. Le ne essen onnan. És azt mondja, olyanok, mint az egyenes pálmafa, nem beszélnek, viszik, hordják őket, mert mozdulni nem tudnak, ne féljetek tőlük. Ezt mondja a bálványokra, a szobrokra. Az Isten viszont igaz, élő és örökké való király. A Trója című filmben Apollónról van szó. Achilleusz, a hős harcos, kiszáll a görögök hajójából is, néhány emberével neki megy a trójaiaknak, elfoglalja Apollón templomát, és amikor odaér, egyvágással levágja Apollón fejét, ami aranyból készült szobor volt. És meglepődnek a követ, és azt mondja, hogy Achilleusz, hát Apollón mindent lát. Azt mondja Achilleusz, most már nem. Levágtam a fejét. Lent van a porban. Most már Apollón nem lát mindent. És ez egy kitűnő válasz volt számomra, itt a Jeremiás igével összehozva, hogy ez egy csak fából és fémből készült valamik, és ti hiszitek azt, hogy ők látnak bennünket, meg érzékelnek, de ők nem. Most már nem lát, mert levágtam a fejét. Mi a gyógyulás útja? Mert most egy korképet próbáltam összeállítani a babiloni fogság előtti időről, és egy korképet a mi világunkról, és ezt a korképet azt gondolom hihetetlen jól ismeri mindenki a világról, amiben benne élünk. Az a kérdés, hogy az Istennek vannak-e válaszai erre a világra. Az egyik válasz, hogy hallgassátok az Úrnak szavát. Mert minden válasz benne van. Ezt tanítottam most a legutolsó hittanórán, bevittem egy Gedeon Bibliát, és megmutattam a gyerekeknek, és kérdeztem, kinek van ilyen. Mindenkinek van. Összes gyereknek van Gedeon Bibliája. Biztos tudják, a pici kis kék Bibliák. És kérdeztem, hogy mi van az első oldalon? Senki nem tudta. Magyarul egyetlen egy gyerek sem, 5., 6., 7., 8. osztályban egyetlen egy gyerek nem olvasta. Nem lapozott bele, nem nézi. Pedig ott van. Amit a Gedeon társa megtehet, az ott van, odaadja. És elmondtam, hogy ez a legjobb Biblia a kezdőknek. Legszívesebben az egyháztagoknak is ilyet adnék, mert ők sem ismerik. És ha azt mondom, hogy félelem, hol van? Ha azt mondom, bánat, hol van? Az emberi érzések hol vannak a Bibliában? Tudjuk? Tehát fogjuk tudni, hogy a 72. Zsoltár, tudjuk, hogy Ézsaiás 40-ben van, hogy Lukács 5-ben kell keresni. Hány ilyen egyháztagot tudnánk összeszedni, aki ezt tudja? Nem mindent, de a legfőbb érzésekre tudná a válaszokat. Tudna 2-3 ige helyet mondani. És ameddig nem tudunk, addig meg sem találjuk őket. És a gyereknek azt mondta, ez a legjobb Biblia. Kinyitjátok a legelső oldalon, és ott van türelmetlenség, félelem, bánat, és azonnal ott van 425. oldal. Keresd ti, nézd meg, mert Istennek van válasza erre. És az a baj, mivel nem tudjátok a Bibliát, nem ismeritek, meg sem találjátok a válaszokat. És azt, hogy a bibliaolvasók alóz szerint olvasom. Kitűnő dolog. De aznap nem biztos, hogy épp arra válaszol. Vannak ilyen csodáink, de nem biztos. És ezért kellene egy olyan, ami használható. Ami kézbe vehető, olvasható, megtalálható. Hiszen Istennek ott vannak a válaszai benne. Jó válaszok vannak a Bibliában? Olvasta az egyik teológus társam, a Szentírásnál nagyon bezárkózó fiatalember volt, és dadogott is. Fölöttünk járt egy pár évvel, és akkor még könnyű volt bekerülni a teológiára, és ilyen beszédhibával is be lehetett kerülni, később már azért nem. És ezért ő bezárkózó ember volt, és nem nagyon kommunikált kifelé, és tudtuk, hogy van valaki, aki nagyon tetszik neki, de hát soha nem áll vele szóba, mert annyira azért gátlásos, hogy nem mer oda menni a lányhoz. És este olvassa a Bibliát, 9:30 van, 10 órakor bezárták a kaput, és ő túlkoros volt, olyan 32-33 éves lehetett, mi meg akkor körülbelül 20. És amikor a Bibliát olvassa, egyszerűen csak föláll, becsukja, és elkezd öltözni. És mondta, 9:30 öltönybe, hát hova mész, mit csinálsz? És akkor azt mondta, a Jerikó falai leomlottak. És akkor nem értettük, elmondta, hogy háromszor, hogy a Jerikó falai leomlottak, és nem értettük, mit csinál. És utána elárult, hogy elmegy megkérni a lány kezét. És mi hemperegtünk a nevetéstől. Tehát, hogy nem is beszélt még vele. Tehát, hogy akarja megkérni a kezét, ha még nem is kommunikáltak? 10 órára visszaért. Mi van? Igen. Igen. És elvette feleségül. De ha ez a gátlásos, dadogós fiatalember nem olvas Bibliát, az életben nem fog oda menni a lányhoz. Mert nem mer. De elolvasta, Jerikó falai leomlottak, van 3 gyerekük, és működik az életük. És ő ezt a Szentírásból olvasta. És mi előtte hemperegtünk a nevetést, hogy ilyen nincs, hogy valaki 9:30 elmegy lányt kérni, úgyhogy nem is beszélt még vele. Utána nem hemperegtünk, amikor azt mondta, hogy igen. Hallgassuk az Úr szavát, olvassuk a Szentírást. Hallgassuk, ez az ige hallgatás. Ezek mint élő kövek, épülnének valahol össze, és a lelkünkben, a szívünkben egy egészé összenőne, és kialakulna egy igei látás. És ez egy nagyon nagy előnye a református egyháznak, hogy nekünk nem liturgia van, és van benne 6 perc ige hirdetés, hanem az ige hirdetés a gerince az egésznek. És ezek összeépülhetnének élő kövekké, és igei látás alakulna ki. És tudnánk azt mondani, hogy igen, nem, a kihívásokra tudnánk, hogy hol vannak a válaszok. Szóval egy óriási lehetőség igét hallgatni. Épülhetnénk a hitben. Mondtam a bibliósok alauszt, tanulás nélkül nem lehet Istent követni. Ebbe biztos vagyok. Nem lehet. A mi egyházunk nem tanítja az egyház tagjait. Kivétel a vasárnap istentisztelet. Szekták igen? Ők tanítják. Ők visszakérdezik, hogy megtanultátok-e. Minden nap egy csoda. Minden napra kaptok legalább egy csodát Istentől. van-e rá szemetek, felismeritek-e? Ehhez igei látás kell, hogy felismerjem, rácsodálkozzam, örvendezzem neki. Minden napra kaptok egy ígéretet is. Átveszitek-e Istentől? Minden napra van kegyelmetek. Megértitek-e, hálásak vagytok-e érte? Ezt jelenten, hogy épülünk a hitben. Észrevesszük őket. Imádság. Nagyon sokszor kritizáltam már az imádságot, hogy hogyan is imádkozunk. Nagyon sokszor elmondtam a saját egyháztagjaimnak, hogy nem létezik, hogy még mindig az én Istenem, jó Istenemnél tartunk. Nem létezik, hogy csak a mi atyánkot ismerjük. Nem létezik az, hogy a szabad imádságból is kötött imádságot csinálunk, mert mindig ugyanazt mondjuk el. Belefoglaljuk a családtagjainkat, a szeretteinket, ne essen bajuk, stb. Stb. Amen. Egy hihetetlen nagy lehetőségből, azt az imádságból, hogy egy mustármagnyi hitetek volna, és kérnétek, megkapnátok. Tehát mi ezt nem használjuk, egyszerűen nem használjuk. Mert imádkozni lehetne lelkesen, lehetne alázatosan, lehetne könyörögve, lehetne magabiztosan. Ahogyan Jézus Lázár feltámasztásánál. Tudom, Uram, hogy Te ezt már megadtad. De mégis értük, imádkozom, hogy higgyék, hogy mindez tőled van. Tehát azon a magabiztossággal, hogy tudom, hogy amit kérek, azt te teljesíted, megadod. És lehetne kérni az imádságban a szelídséget, lehetne imádkozni a szeretetért, amire ugye nem nagyon vagyunk képesek. Hát mi szeretni nem tudunk, csak tanult módon, a szüleinktől, ahogy tanultunk, hogy kétszer tudok valamit kérni, harmadszor már nem biztos, hogy szépen. Ennyit tudunk megtanulni a szülőktől. Van, aki nálam sokkal ügyesebb, meg jobb, meg sokkal nyitottabb, hogy akár négyszer is tud kérni, de hát Isten nem erre tanít a kérésben sem, meg a megbocsátásban sem. Nem kettőről és háromról beszél. 70-szer, 7-szer is. Tehát kitágítja a horizontot. Engedelmességet kérni a nyakas kálvinistáknak. Ugye, tehát velünk is van baj lelkészekkel, ugye, a vezetőinknek, az espereseknek, püspököknek, hogy nagyon engedetlenek vagyunk, és nem csináljuk, amit ők mondanak, és hiába kérnek bennünket, mindig kapjuk a letolásokat, minden egyes alkalom erről szól, hogy mennyire engedetlenek vagyunk. Az egyháztagjaink ugyanilyenek, ők is engedetlenek, nyakasok, csinálják azt, amit ők gondolnak, és jónak tartanak. Lehetne türelemért imádkozni, annyi mindenért, és lehetne kapni ebből. A következő, hogy várjuk-e az Urat. Ez az utolsó gondolat. Ugye adventkor kiemelten várjuk őt. De persze minden vasárnap is. Úgy megyünk-e templomba, hogy ő most szólni akar hozzám. Tehát erre fel kell készülni, hogy ő majd mond valamit. Tehát úgy kell oda menni, hogy ő majd mondani fog valamit. Úgy kell oda menni, hogy én várok valamire választ. Én nem beestem két perccel előtte. Isten tiszteletre nekem is készülni kell. Meg kell írni. Tudok-e beszélni egy órát, anélkül, hogy megírnám? Persze, hogy tudok. Többet is. Csak egy idő után ugyanazt fogom mindig mondani. Tudnak-e a testvérek készülni egy Isten tiszteletre? Nem csak az ige hirdetőnek kell készülni, az ige hallgatónak is. És a készülésünk nem az, hogy felöltözünk, és nem kapunk Istentől igazi erőt, meg igazi válaszokat, meg lendületet. Miért kapnánk? Erre mi felkészültek vagyunk. Várjuk-e az Urat, hogy ő szólni fog hozzánk? Készülünk-e erre? Visszük-e a kérdéseinket? Várunk-e a szavára? Légy készen erre. Vedd komolyan Istent. Akkor komolyan fog ő is venni téged. Komoly bajban vagyunk? Hát hogyne. Nem is nagyon tudnék olyan családot mondani, ahol nincsenek komoly problémák. Jó, van egy a gyülekezetemben, akire azt mondanám, hogy olyan normálisan élnek. Egy. Nem több. A többinél komoly problémák vannak. Házastársi, gyermeknevelési, szülővel való kapcsolat, testvérrel való kapcsolat, anyagi problémák. Tehát, hogyha ilyen komoly problémával rendelkezünk, akkor nem keresünk komolyan Istennek a válaszait. Azt gondoljuk, hogy majd ez valamitől megoldódik, egy kormányváltástól, hogy valamitől. Nem oldódik meg. Ők nem csodát ígértek, apró kis lépéseket. Csak mi ezt nem tudjuk megvárni otthon a családban. Szóval nem tudjuk megvárni, hogy majd a világ megváltozik körülöttünk. És hogyha mi ezt nem tudjuk megvárni, és sokkal gyorsabban kellene Isten segítsége, meg a csoda, akkor ezt tenni kellene. Az adventi várakozás, ennek a csodának az előkészítése. Hogy Istennel tényleg találkozzunk. Isten áldja meg ezt a gyülekezetet, hogy készülődnek rá, hogy komolyan veszik Istent, és hogy várják azt, hogy ő mit akar tőlünk. A gyülekezet a szolgálók közössége. Annyi ember, ahány szolgál. Hány százalék Szentgéd nagy templomban? Hány szolgáló van? Isten áldja meg, hogy ezek szaporodjanak. Ők lesznek azok, akik építik az egyházat. Ők a fény, ők a lámpás. És ezekből kell, hogy legyen sok. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, van, amikor tejnek italával etetsz bennünket, és karácsonykor majd valószínűleg ezt fogják kapni az idejövő emberek. Fognak hallani a kis Jézusról, a szeretetről, az ajándékokról, a születés csodájáról. De Urunk, tudjuk azt, hogy az üzenet, ami Krisztussal születik, az sokkal komolyabb ennél. Urunk, lesznek persze sokan, akik ezt a komoly üzenetet nem képesek megérteni. Tégy csodát, Urunk, hogy az emberek ezen az ünnepen lelkileg is készülődjenek, minél többen. Hogy az üzenetnek ne csak a felszínes üzenetét értsék meg, hanem azt is megértsék, hogy ez az ő életükben mit jelent. Imádkozunk a bajba levő családokért, akik olyan sok sebből véreznek. Urunk, tudjuk azt, hogy sokáig hiszi azt az ember, hogy ő ezeken majd úrrá lesz, és meg tudja oldani. De mindenkinél előjön a pont, amikor szembesül vele, hogy nem. Ő maga ezt nem képes megoldani, nem képes orvosolni, nem képes úrrá lenni rajta. Láttasd meg velük, Urunk, a kivezető utat ebből. Hogy neked van hatalmad erre. Kérünk arra, atyánk, a bajban levőknek mutasd ki utat ebből. Krisztusért kérünk, Urunk, áld meg a gyülekezetet, hogy készülődjenek az ünnepre, hogy betöltsék a küldetésüket, hogy itt a Cegléd nagy templomban is vigyék a te jó híredet. Krisztusért kérünk, Urunk, áldj meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.